Ímé az Úristen jön hatalommal, karja uralkodik, ímé jutalma vele jön, megfizetése ő előtte. Mint pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, fönnálló énekként a 136. Zsoltárunk első három versét énekeljük. Ennek a Zsoltárnak a refrényében az Úr örök kegyelméről énekelünk mindvégig. Énekeljük ennek az örömével, hittel. Dicsérjétek az Urat! Foglaljunk helyet, és így hallgassuk meg az Úr írott igéjét. Kalózunk szerint a Bírák könyvét olvassuk, Sámson történetének a bibliai kijelentése elejéről hallgassuk meg az Úr írott szavát. A Bírák könyve 13. részének első 5 versét olvasom, majd az alapige a folytatásban ennek a résznek a végéről lesz. Az Úr így szólít meg tehát bennünket. Bírák könyve 13. részének első 5 versén keresztül hallgassuk. Az Izrael fiai pedig újra gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt, azért az Úr őket a filiszteusok kezébe adá 40 esztendeig. És élt ebben az időben egy férfiú Córából, a Dán nemzetségéből való, név szerint Manoá, kinek felesége magtalan volt, nem szült. És megjelent az Úrnak angyala az asszonynak, és mondanéki, ímé, most magtalan vagy, nem szültél, de terhes leszel, és fiat szülsz. Azért most megóvd magad, és ne igyál se bort, se részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalant, mert ímé, terhes leszel, és fiat szülsz, és beretva ne érintse annak fejét, mert Istennek szenteltetett lesz a gyermek, anyjának méhétől fogva, és ő kezdi megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. Legyen az Úr áldása az ige meghallásán, annak szívünkbe fogadásán, imádkozzunk így helyünkön maradva, testvérek. Istenünk, mennyei atyánk, imádunk téged, hódolunk előtted, mert valóban te hatalmas Isten vagy, akinek karja uralkodik, és nem távoli, személytelen valóság, hanem olyan közellevő, mint ahogy a köszöntés igében is kijelentetted, mint a pásztorhoz a bárány, amikor éppen ölébe veszi, fölemeli. Te tudod, Urunk, hogy akár fizikai, akár lelki igazságok, dolgok miatt talán éppen most bennünket is föl kell, hogy emeljen. Kérünk téged arra, mennyei édesatyánk, hogy hadd érezzük át ennek az örömét, hogy közel van hozzánk az Isten. Köszönjük a bűnbocsánatot, a szabadítást. Köszönjük, hogy nem csak a filiszteusoktól akartad szabadítani népedet akkor és ott, hanem bennünket is itt és most mindentől, mindenkitől, ami vagy aki távol tartana tőled. Kérünk arra, hadd lehessen olyan életünk, mint amilyen a hithősök élete is lehetett. Köszönjük, hogy Sámson is hithőssé lehetett. Szeretnénk engedelmesen élni, szeretnénk bízni, és szeretnénk a gyermekeinket is úgy nevelni, ahogy Manoá és felesége is az ígéret gyermekét nevelhette majd később. Hálásak vagyunk, hogy az Ószövetségi történeten keresztül is láthatjuk az Úr Jézus személyét majd. Ma is őre akarunk tekinteni, akiben és aki által elvégeztél mindent, Atyánk. Kérünk téged, szólj hozzánk, taníts, erősíts, vigasztalj. Ma is azt ad, amire éppen most szükségünk van, egyénként is, és mint közösség, Jézusért. Amen. Istennek a bűnbocsátó kegyelmét, testvérek, az ige szavával hirdetem. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Amen. Folytassuk az éneklést, testvérek, a Csillag-csillag énekeskönyvünk 630-as számú énekét a falra vetítve, vagy az énekeskönyvben figyelve énekeljük. Ebben az énekben az Úr Jézus bátságművének arról a páratlan valóságáról, igazságáról énekelünk, hogy ő mindent elvégzett, majd figyeljük az ének közben, hogy amit a kereszten elvégezhetett, és kimondta, hogy elvégeztetett, az a mi személyes életünkben, gyülekezeti életünkben hogyan lehet valóság itt és most. Isten báránya, te ott a Golgotán. így helyünkön maradva fohászkodjunk. Micsoda ajándék és kiváltság, édesatyánk, hogy az Úr Jézus mindent elvégzett. Köszönjük, hogy az élete végén kimondhatta, elvégeztetett. És olyan ajándék, Urunk, hogy mi is megtehetjük ezt. Noha bűnösök vagyunk, de kegyelmet nyert bűnösök, és mégis életünk végén mi is elmondhatjuk, Uram, elvégeztem. Köszönjük, hogy azért is szól a Te igéd, személy szerint is, mint közösségnek is, hogy mindenkori népetként mi is a helyünkön legyünk, mi is a Te kegyelmedből éljünk, és általunk is, rajtunk keresztül is elvégeztesd, amit Te szeretnél. Ezért is szólj hozzánk most, kérünk. Amen. Az igehirdetés alapigéje Bírák könyve 13. részének 24. versétől a 14. rész 4. versét terjedő bibliai szakasz. Hallgassuk figyelemmel az Úr írott igéjét, és majd a magyarázatot, hogy megszólíthasson bennünket az Úr. És szült az asszony fiút, és nevezi annak nevét Sámsonnak. Fölnövekedett a gyermek, és megáldá őt az Úr. És kezdi az Úrnak lelke őt indítani a Dán táborában, Córá és Estáol között. És lement Sámson Timnátba, és meglátott egy nőt Timnátban a filiszteusok lányai közül. És mikor hazament, elbeszélte atyának és anyjának, és mondta: egy nőt láttam Timnátban a filiszteusok lányai között, most azért vegyétek őt nekem feleségül. És mondta néki az ő atya és anyja: hát nincsen a te atyád fiainak és az én egész népemnek lányai között nő, hogy te elmégy, hogy feleséget védj a körülmetéletlen filiszteusok közül. És mondta Sámson az ő atyának: őt vegyed nekem, mert ő kedves az én szemeim előtt. Az ő atya és anyja pedig nem tudták, hogy ez az Úrtól van, hogy ő alkalmatosságot keres a filiszteusok ellen, mert abban az időben a filiszteusok uralkodtak Izrael felett. Ha reggel olvastuk az újszövetségi kijelölt igeszakaszból az Úr Jézus születése történetét, annyira megható volt látni a pásztorok viselkedését, amikor találkoztak az Úr Jézussal, pedig akkor Jézus még csak kisbaba volt, de tudták, hogy ki ő, felismerték a Messiást az ő személyében, és erről olvashattunk a 20. versben, ott a 2. részben, Lukács evangéliumában, hogy örvendezve, Isten dicsérve, magasztalva tértek vissza a megszokott hétköznapi életbe. Egy biztos, hogy mindenképpen másképp élték már a pásztori élet minden hétköznapját, és nem tudjuk, hogy mi történt velük utána, ha még éltek Jézus kereszthalálakor, majd feltámadásakor, ők is bizonyára csatlakozhattak az Úr népéhez, az egyházhoz. Ezek a pásztorok megtapasztalták az Isten jelenlétét, az isteni ígéretek beteljesedését, hogy ő uralkodik, bármi, ami történik, az ő irányítása alatt zajlik, eljött a Messiás, és ez töltötte be az életüket. Nehéz hétköznapi helyzetek voltak a pásztor élet miatt, de ez volt a jellemzőjük, magasztalták és dicsérték az Istent. Olyan szomorú volt éppen ezért ma reggel is, mikor én olvastam a csendességben a lukácsi igét, újra erre gondolni, hogy Sámson szülei, Manoá és a felesége nem tudták Istennel kapcsolatban azt, amit tudniuk kellett volna, ezért az ő szívükben a szomorúság és a keserűség maradt. Sámson történetében azt látjuk ott az elején, hogy Sámson első látása megszeret egy filiszteus lányt, akit aztán feleségül is vesz. És kiderül a leírásból, hogy ez az Úrtól van. Ez a kifejezés az, ami az egész történetet, Sámson történetét, de az egész Bírák könyvét is meghatározza. A Bírák könyve hasonló kifejezései, gondolatai miatt mondható ez. Mivel nem tudták a szülők, maradtak szomorúak. Ha valaki tudja, hogy az Úrtól van bármi, ami történik a bűneset utáni világban is, a legsötétebb órákban vagy időszakokban is tudhatja, hogy jó kezekben vannak a dolgok. A bűn az bűn marad, és a bűneset utáni világ minden szörnyűsége bánthatja az Úr népét is, lásd a sátán is kísért, de a hívő ember, Isten népe akkor is tudhatja, láthatja szülőként is, hogy az Úrtól vannak a dolgok. És ha Sámson életét az jellemzi, hogy ő is ezt meri hinni, és ennek a tudatában éli az életét, akkor mindent úgy tesz Sámson, bíraként, szabadítóként a maga idejében a filiszteusok ellen, ami kedves az Úr szemében, ami kedves az Úr előtt. Ha nincs a helyén Sámson, és olyan szomorú, hogy erről kell majd az elején szólni, akkor úgy cselekszi a dolgokat, úgy éli az életét, ami kedves a saját maga szemei előtt. Először ezt vizsgáljuk tehát, Sámsonra mi jellemző az Úr szolgájaként, amikor az életét ez a kifejezés jellemzi, kedves az én szemeim előtt. És majd megvizsgáljuk, hogy ha az Úrtól van igei igazsága, helyén van a hívő ember életében, akkor mennyivel másképpen élheti az életét. Az biztos, hogy Sámson hithős, nem tragikus hős. Ismerve az ő egész életét, látjuk, hogy nem volt egyáltalán nagyon dicsőséges az ő élete. Csak amikor az Úr lelkétől indítatva felkenten tett hőstetteket, ott látjuk őt a helyén. A személyes élete, a házas élete, a család élete az egyáltalán nem pozitív példa sajnos. De mégis ott van ez az igei gondolat, az Úrtól van. Nézzük meg tehát, hogy Sámson hogyan is élt. Olyan kedves Isten lelke, amikor a bírák könyvében hosszú fejezeteket szentelt annak a leírására, hogy megismerhessük ezt a hithőst. A bírák kora a konzervatív teológiai írásmagyarázók többsége véleményét követve, most így mondom, közel 400 esztendő, és ahogy már előre az itteni szószékről hallhattunk, a könyv utolsó versében leírja, hogy az emberi szempontot, az emberi oldalt figyelembe véve, ennek az igazságát figyelve, mi jellemző ebben a közel 4 évszázadban Isten népe életében, és ezt a kifejezést olvassuk a 21. rész 25. versében. Ebben az időben nem volt király Izraelben, azért mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott az ő szemei előtt. A Károli fordításban. Tehát a maga szemei előtt. Az emberi szempontot figyelembe véve, újra hadd mondjam, Isten népe, Isten egyháza, közel 400 éven át úgy él, amit a szabadosság szóval lehet a leginkább jellemezni. Az énekben, ahogy énekeltük, az Úr elvégeztetett igazsága, csodája, tette, szabaddá tett. De itt szabadosság van. Isten és törvényével szemben élni. És ami különösen elszomorító a bírák könyvében, hogy Sámsonnál a bíra, a szabadító is ilyen. Ő is szabados. A korábbi bírák történetét, ha újra átolvasuk, figyeljük meg, hogy jellemző volt ez a kifejezés, hogy vétkezett Izrael, most is olvastuk, gonoszul cselekedtek, jött az ellenség, ebbe szenvedtek, imádkoztak, és az Úr szabadítót támasztott. És a szabadítón keresztül sok áldást tett. Sámson is szabadító, de Sámson élete sajnos a szabadosságra példa. Isten beteljesítette, amit ígért a szüleinek, az édesanyjának legelőször. Sámson elkezdi a fiatalemberi szolgálatát, az Úr lelke felindította, és elindul, hogy végezze azt, amit Istentől kapott feladatképpen végeznie kell, és a legelső történet lemegy Timnádba, és szerelem első látásra. Hogy mondjam egyszerűen, mert talán ez a legjellemzőbb példa lehetne, hogy amikor egy hívő fiú, persze mivel Sámsonról van szó, most a fiúkat említem, de hívő lány is teheti, fölmegy a Facebookra, és ott meglát valakit, és szerelem első látásra, de mikor kiderül róla, hogy nem jár még hitben, és nem is akar, de mégis marad a kapcsolat. Távkapcsolat először, utána házasságkötés, de a hívő nem hívővel. Sámson ezzel a fiatal lányal is házasságot köt majd. A szülei ellenére is. Sámson idejében hallottuk, a filiszteusok uralkodtak Izraelben. Olyan keserű azt olvasni, hogy Júda törzse fölött is, a választott törzs fölött is filiszteusok uralkodnak. Saul és Jonatán élettörténetében nem sokkal később olvassuk, hogy csak a filisztusok völgyén lehettek kovácsok, tehát Izrael, még ha akart volna, se tudott volna harcolni, háborúzni a filiszteusok ellen, akiknek egyébként a kor legkorszerűbb fegyverei voltak, mert nem volt kovács, aki fegyvereket kovácsoljon az eszközökből. De Sámson idején azt látjuk, nem is akartak nagyon háborúzni. Béke van a filiszteusok és Izrael között. Béke van a hívők és a nem hívők között. Nyugodtan házasságot köthet Sámson egy filiszteus lánnyal. És ami tényleg kifejezetten fájó, hogy a könyvben itt az első bíra, aki úgy él, mint ahogy a nép is él, és olyan szomorú ezt látni, itt a harmadik vers végén olvashattuk, Sámson életénél vezeti fel a Szentírás ezt a jellemzőt, az kedves az ő szemei előtt. Ő kedves az én szemeim előtt. A bírák könyve végén hangsúlyosabban előjön ez, ahogy hallottuk is már. Sámson nem az Úr rendje szerint gondolkodik és érez, és cselekszik és dönt, hanem a világ trendje szerint. Ezért teszi azt, amit. Ne feledjük, hogy később Dávid maga is a világi trendet követte, vétkezett Becsabéval. Vagy gondoljunk Salamonra. Mennyire szerette az Urat, aztán a végén mennyire szerette a sok feleségét. Salamon élet történeténél van az a kifejezés, hogy ragaszkodott azokhoz, akiket szeretett. Ádám és Éva történeténél van ez, elhagyja a férfi apját, anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, és Jézus erre utal, hogy amit az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza, és Salamonnál azt látjuk, hogy nem egy feleséghez ragaszkodik, hanem sokhoz. Mert az a trend. Sámson, akinek a születése csoda, hiszen egy meddő édesanyja mégiscsak szülhet gyermeket, boldog a szülőpár, hallottuk, hogy megáldotta az Úr, indítja az Úr lelke, érzi Sámson, hogy az Úrnak terve van velem, az Úrnak szentelt, anyja méhétől fogva, tehát az Úri az Úrhoz tartozó eszköze, és mégis azt látjuk, hogy hogyan él, amikor arra figyel, hogy mi kedves a saját szememben. Mi az, amire én vágyakozom? Hogy mondjam így, noha szójátéknak tűnik, de mégis ez nagyon komoly jellemző, túl világi módon gondolkodik. Ha túl világi módon, azaz az Úr szerint lenne az élete, az Úr rendje szerint, akkor egészen másképp élném meg a házasságot és a családi életet is. De mivel túl világi, ezért az Úr nélküli az életének ez a része. És olyan fontos és hangsúlyos, hogy éppen egy ilyen bíra élete történeténél akarja nagyon kiemelni az Úr lelke számunkra, hogy de még egy ilyen szabadítót is, egy ilyen bűnös Isten szolgáját is, Isten hogy fel tudja használni. Szeretném megjegyezni, hogy vannak, akik úgy értelmezik itt a bibliai szöveget, hogy Sámson akart alkalmatosságot vagy ürügyet keresni. Én azoknak az írás magyarázóknak az álláspontját követem, és a magyarázatban is csak erre akarok utalni, amikor ez a szó ott a héber szöveg jelentésében is ez igazolható, az Úrra vonatkozik. De az egész sámsoni történetből látszik, hogy itt tényleg az Úr van mindenek hátterében. Sámson élhet és érezhet az Úr nélkül, de az Úr jelenlétét nem nélkülözi az élete. Sámsonnak az élete és az Úrnak a jelenléte és cselekedete igei kijelentése mindenképpen feszültséget jelent számunkra. Mert itt a bűn és az Úr kérdés egymás mellett. Hogy lehet az Úrtól, amikor Sámson mit tesz? Ne felejtsük el, hogy hasonlókról olvastunk már. József történetében, 45. rész, meg az 50. rész a Mózes első könyvében, József azt mondja a testvéreinek, akik miatt oda került Egyiptomba, hogy nem ti küldtetek, hanem az Isten küldött. Az Úr küldött engem, a ti megmaradásotokért. Ti gonosz gondoltatok, az Úr jóra gondolta fordítani. És maga az Úr Jézus megváltó műve is ezt igazolja, hogy emberi bűnök, gonoszság, de az isteni terv. Cselekedettek könyve 4. részében, amikor Isten népe imádkozik, mert bántják a vezetőket, és fenyegetik őket, hogy ne beszélnek Jézusról, akkor arról tesznek imádságban hitvallást, hogy ami most történik, az tulajdonképpen az, hogy végbe megy mindaz, amit a te kezed és a te akaratod öröktől fogva elvégzett. Az történt Jézussal is, és az történik velünk is. Nem a bűn és a bűnös emberi érzések, döntések, cselekedet az, ami az Úrtól való, mert az az ember bűne, bűneset óta. Hanem ahogyan Isten ebből is, amit ki tud hozni, és nem valami B tervet, nem sikerült az A, hát mégsem olyan jó az én szolgám, akkor valahogy majd megoldom. Nem. Arról van szó, hogy ami történik, az Úrtól van. Istennek mindent meghaladó páratlan hatalma, bölcsessége, terve, mindent az isteni célnak megfelelően cselekszik, a bűn, a bűnös körülmények ellenére is, vagy ha kell, éppen azok által is. A maga isteni dicsőségére, de ez nem valami távoli valóság számunkra, ez az isteni dicsőség ragyogjon fel a megváltásban, a szabadításban az ő népe számára, és a bűnösök megítélésében. Isten dicsőségére és az ő választottjainak az üdvösségére. És Sámson is, Sámson egész élete így lehet Isten dicsőségének a magasztalására. Ezért lehet hithős. A hithősök nem az életükkel hősök, hanem az életük, ahogyan mutat az Úrra. A hit az soha nem az emberi tettekre néz. A hit mindig az Úrra és az Úr tettére néz, tekint. Sámson szülei nem tudták, hogy az Úrtól van ez. Te tudod? Szülőként, nagyszülőként, dédszülőként tudod és hiszed, hogy a bűneset után bármi, ami történik, az Úr népével az Úrtól van. A feszültséget nem tudjuk mi sem feloldani. A bűn a mi életünkben is sajnos bűn marad. És lehetnek nagyon súlyos következmények is, amiket hordozni kell. De amikor az az igazság van a Szentírásban, az Úrtól van, akkor felmutatja, hogy ki is ez az Úr, és hogyan is munkálkodik, még Sámson életén keresztül is. És ezt vizsgáljuk meg még röviden a folytatásban. A 13. rész elejéről hallottuk, hogy tulajdonképpen az egész történet az Úrtól indul ki. De mégis hagyd menjek még előbbre. Mivel is kezdődik a bírák könyve? A Károli fordításban egyértelműen szerepel és lőn, ami több történeti könyvben is korábban már szerepelt. Fölvezeti ez a kifejezés is, hogy itt Isten cselekszik. A történések nem csak úgy zajlanak, hanem Isten hajtja végre az isteni üdvtervet. Üdvtörténet zajlik. Cselekszik az Úr. És az utolsó vers igei kijelentése, mint keret, mutatja az isteni oldal az éslőn, az emberi oldal mindenki azt teszi, ami kedves a saját maga szemében, de az egész könyv mutatja, hogy Isten hogyan készít akkor királyt az ő népének. Hogyan tartja meg a népét, hogy majd a messiás király elérkezhessen. Erről majd a későbbi történeti könyvek írnak. Isten Sámson idejében is akar adni szabadítót. Ezért most újra mondjuk ki, egy meddő asszonynak megígéri, hogy gyermeked lesz. Aztán a Manoá és a feleséget beszélgetése az Úr angyalával, azaz az Úrral magával, a történet folytatása, és a 24. verstől kapcsolódtunk be, hogy megszületett a gyermek, és amit már jeleztem is, az Úr megáldja, indítja, és a gyermek elindul az útján. Ha Sámsont nézzük, látjuk az ő bűnét is sajnos. És tényleg olyan tragikusnak tűnik Sámsonnak az egész élete. Tulajdonképpen csak az élete végén van szinte egy pozitívum a személyes életére nézve, hogy könyörög Istenhez, hogy akkor valam segíts most. Mert a személyes életére nézve nem látjuk az Úr eszköze engedelmességét. De ha az Urat nézzük, akkor kiderül, hogy az Úr még Sámson emberi gyengeségét is, emberi gyengeségéből fakadó bűnös tetteit is, gondolatait is, döntéseit is fel tudja használni, és fel akarja használni. Mikor azt mondja itt az Úr az édesanyának, hogy majd ez a kisgyermek, illetve ő szabadítja meg Izraelt a filiszteusok kezéből, hozzátette ezt a kifejezést, hogy ő kezdi megszabadítani. Tehát benne van Isten tervében a folytatás. Sámson csak a kezdeti tetteket viszi végbe. Hős tetteket. Jön a folytatás, Sámuel személye, Saul és Jonatán történetei, aztán ott vagyunk Dávidnál. És látszik, hogy hogyan szabadította meg Isten Izraelt a filiszteusoktól. És ahogy említettük, Dávid és Salamon, vagy Sámuel, Saul, vagy Jonatán sem voltak tökéletesek. De az Úr eszközei lehettek. Dávidnál pedig már látjuk a messiás ígéret közvetlen közelségét, hiszen Jézus a Dávid fia, és már nem csak a filiszteusoktól szabadítja meg az ő népét, hanem a bűntől is. És gondoljuk végig, hogy tulajdonképpen az Úr Jézus élettörténetében is az emberi és az isteni oldal igazsága sokszor hordoz feszültséget. Én szeretném kérni, hogy az Úr Jézus Gecsemáné kerti imádságát most ennek a fényében gondoljuk át újra, hogy Jézus számára se volt egyszerű ezt vállalni, hogy ő a tökéletes szent Isten ember, de vállalnia kell, hogy bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Hát a tiszta és a szent hogy lehet bűnné? Hogy lehet akkor ebből isteni szabadítás? Hát ez a titok, hogy nem a bűnös ember, hanem az egyszülött fiú, akinek azért ez nem egyszerű, de vállalja. Sámson bűnét és minden bűnös emberi gyengeségéből fakadó hamisságát, gonoszságát is az Úr Jézus el kell, hogy hordozza. És benne vagyunk mi is, te is benne vagy. Jézus megváltó művében, ahogy énekeltük, elvégeztetett, látszik, hogy az Úrtól van ez. Mi, akik most élünk az Úr népe tagjaiként, ha pedig még nem, akkor amíg az Úr Jézus el nem jön, amíg el nem hív az Isten magához a meghaláskor, addig hozzá lehet térni bárkinek, de aki nem ismeri az Urat, annak a számára ez a kijelentés nem tud bátorítást lenni, hogy az Úrtól van ez, hiszen Isten nélkül él. De ha az Úrral élünk, őt követjük, micsoda bátorítás. Ha elesik is az igaz, bizony felkél azért, mondja a Példabeszédek könyve. Hányszor eshet el, hogy felkeljen? Emlékszünk, hogy ott milyen számot mond az írás. Ha 7-szer elesik is az igaz. De ez a 7-es szám ott a költői műben is a teljességre vonatkozik, akárhányszor. Péter is azt mondta Jézusnak, hogy hányszor lehet megbocsátani a testvéremnek, még 7-szer is. És Jézus folytatta, hogy hányszor. Ha elestél is, és ennek nagyon súlyos következményei vannak a személyes életedben, a családi életedben, vagy a gyülekezeti életben, de az Úr kegyelme ragyog föl. Az Úrtól van ez kijelentésben. Mondjuk ki megint, a bűn bűn marad, és az a miénk. De Jézus átvette, és adja az újrakezdés lehetőségét. Salamon kitől született meg Dávidnak? Hát Becsabétól. Milyen megdöbbentő. Az Úrtól van ez. Amikor János apostol Pátmos szigetén van, mert száműzték, ott kapja a kijelentéseket. Jelenések könyve, bibliai kijelentése így adatott neki. Mert nem csak a hívő ember eshet el, hanem az engedelmes hívő ember, aki vállalja a hitét, egy nagyon nehéz körülmény közepette is, tapasztalja a bűneset utáni világ, a bűnös emberek támadását. Emiatt talán sír is, a helyzettel kilátástalannak tűnő. De az Úrtól van ez, és tudom, hogy a szabadító mindent elvégzett, és elvégez. János Márk, aki a Márk evangéliumát leírta, ő volt az, aki nem akart a misszióban tovább menni, az első misszió útján Páléknak. Ő miatt aztán emlékszünk, Pál és Barnabás két úton indult el. És Pál, a Timóteushoz írt levél utolsó levelei, mégis azt írja ebben a újszövetségi levélben, ott az élete vége felé Lukásnak, hogy hozzad Márkot is magaddal, mert hasznos a szolgálatra. Abba ott hagyta a missziót, a lelki vezetők is nézeteltésbe kerültek miatta, de pár év eltelik, és ez a fiatalember mégiscsak az Úr szolgája. A kegyelem az helyreállít. Az a kérdés, és ez lesz a befejező gondolat, az a kérdés, hogy aki hiszi ezt, meri ezt megélni. Mert itt mutatkozik meg ez a nagy titok, hogy akkor már nem a magam szemében kedveset akarom, tetszőt, igazat, egyeneset, ez a szó jelentése tenni, hanem ami az Úr szemében tetsző, egyenes, igaz és kedves. Ahogy Jézus maga is ezt megélte, gondoljuk végig, hogy az Atya iránti szeretetét, az Atya akarata iránti vágyát hányszor kijelentette. Erre már volt utalás, de mégis ide kívánkozik, hogy a Bírák könyve utolsó versét felolvasom kétszer, csak egyszer kisbetűsővel, másodszor nagybetűsővel. Hallgassuk kisbetűsővel. Ebben az időben nem volt király Izraelben, azért mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott az ő szemei előtt. Most a nagybetűs ő. Ebben az időben nem volt király Izraelben, azért mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott az ő szemei előtt. Olvasásban ki se hallatszik, hogy nagy vagy kicsi ő. De az élet óriási jellemzőt mutat, amikor látszik, hogy a magam szemében, vagy az Úr előtt kedves. Csak ennyi. A Kárli fordítás olyan kifejező. Túlvilági az Úr szerinti, vagy túlvilági? Az Úr rendje, vagy a világ trendje? Pál apostol, amikor beteg lett, valószínűleg a tövis betegség volt, háromszor ráadásul imádkozott, és mikor meghallotta, hogy elég a kegyelem, végén elkezdett dicsekedni a betegségével, az erőtelenségével, mert ebben látszik az Úr kegyelme. Pénteken, amikor Tagányi főorvos úr a szenvedéssel kapcsolatban tartotta az előadását, ő is elmondta, hogy hogyan tapasztalja, hogy a hívő emberek mennyivel másképp tudják akár hordozni is a szenvedést. Mert az Úrtól van ez, és az Úr segít. Mi kedves az Úr szemében egy betegség közepette is. Amikor az Úr Jézus elvégzett mindent, azt azért is tette, hogy az életünk igazolhassa, hogy az Úrtól van minden. Ő mindent irányít, mindent elvégzett. A személyes életünkben, családi életünkben, gyülekezet életünkben, és a nemzetünk számára is, ahogy élünk, megmutathatjuk azt az életet, ami az Úr szemében kedves. Ez nem a szabadosság, hanem a szabadság. Kegyelmet, bűnbocsátot nyert ember, szabad élete. Ami él az Isten kegyelméből naponta, ha kell, és ami megéli, megvalósítja azt, amiről a 37. Zsoltár 4. és 5. versei így szólnak, gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit, hagyjad az Úrra a te utadat, bízzál benne, majd ő teljesíti. Testvérek, amikor a 272. számú dicséret első versét énekeljük, imádságképpen is tegyük ezt, valljuk meg azt, hogy az Úr mindent jól tesz, tészen, a refrén után pedig kérjük is, hogy minden jót tegyen. Ennek az örömével, hitével énekeljük, és majd az Isten tisztelt végén ennek az éneknek a többi versével zárjuk az Úr magasztaló Isten tiszteletet.
Thank you.
Imádkozunk. Magasztalunk mennyei édesatyánk, hogy az Úr Jézus is ennek az éneknek a fényében, igazságában cselekedett. Ő is a te akaratodat kereste mindenben. Bárcsak, Urunk, ennek az éneknek a szövege a mi lelkünket is igazolná, döntéseinket, érzéseinket. Köszönjük a bocsánatot, amikor nem ez volt a jellemző. Tudod, Urunk, hogy mi szeretnénk a te szemeid előtt kedvesen élni. Segíts, hogy a család életben, a gyülekezet életünkben is ez látszódjon. Tudod, Urunk, hogy mennyire fáj nekünk a Trianon, mindaz, ami akkor történt, és azóta is fájó. Kérünk arra, hogy adja mi népünknek hozzátérést, lelkilátást. Különösen a Kárpátalján szenvedő, fizikailag is szenvedő testvéreinek, ottani magyaroknak adj erőt hordozni a terheket is, hogy láthassák ők is minden bűn, a világban levő hamisság ellenére is, hogy az Úrtól vannak a dolgok, te fölötte állsz mindennek. Népünk vezetői is kérünk, hogy ennek a fényében munkálkodjanak. Kérünk, hogy őket is tartsd alázatban, segítsd a döntéseiket. És arra kérünk, Urunk, hogy mint a te néped, gyülekezetként, közösségként is mutassuk, hogy te irányítasz mindent. Egymást is erősítjük, bátorítjuk, de mindenképpen te. A kórházban levő testvéreinek adj erőt, nekik is add az elég kegyelmet, műtét előtt és műtét után levőknek is. A gyászoló testvéreinek adj vigasztalásodat, akiknek friss a gyászuk, kérünk téged, vigasztald őket különösen is. És kérünk arra, Urunk, hogy hagyd merjünk a gyermekekért, unokákért, dédunokákért azzal a hittel imádkozni, hogy őket meg tudod nyerni, és meg is akarod. Reménységben hadd imádkozzunk, ne reménytelenül kérünk. És hagyd tudjunk együtt örülni annak, amikor a helyeden van a te néped és mi is, amikor minden úgy történik az életünkben, ami kedves a te szemeidben. Az Úr Jézusért cselekedd, hogy mi így éljünk, Urunk, valóban. Hallgass meg az imádságunkat, az ő nevéért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr áldása, kérése, vétele előtt pedig záró énekként, ahogy már jeleztem, és a 272. számú dicséretet keressük ki, és ennek a páros versét, a másodikat, a negyediket és a hatodikat énekeljük, figyeljük a szövegét, hogy az Úr munkája, az Úr titkos munkája mi mindenben megmutatkozik, mert ő szeret bennünket. én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom. A régiek íme beteltek, és most újakat hirdetek. Mielőtt meglennének, tudatom veletek. Amen.